Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény tanúságtétel igazságát elhomályosító álhírekről beszélt 14. Leó pápa a Szent Péter téren húsvét hétfőn mondott beszédében. Az olasz püspöki kar csatlakozásra szólított fel a pápa által április 11-ére meghirdetett imavirrasztáshoz. A Szentatya a Krisztus feltámadását hírüladó asszony példáját a megüresedett sírt a holttest elrablásával magyarázó katonákkal állította szembe. Az elsők új és örök életet hirdettek, a másodikok a biztos és végleges halál verzióját képviselték, mondta a pápa. Ez az ellentét elgondolkodtat a keresztény tanúvallomás értékén és az emberi kommunikáció tisztességén. Gyakran ugyanis az igazság elmondását mai kifejezéssel fake news homályosítja el, vagyis hazugság, rejtett célzás, alaptalan vádaskodás, jelentette ki 14. Leó pápa, aki úgy vélte, az akadályok ellenére az igazság nem marad rejtett. Ellenkezőleg, az ember elébe megy, és fényével áthatolja a legsötétebb árnyakat. A katolikus egyházfő jelentős küldetésnek nevezte, hogy az evangélium üzenete azokat is elérje, akiket elnyomott történelmet eltorzító, a lelkiismereteket megzavaró gonoszság. A Szentatya megemlékezett Ferenc pápáról is, aki egy évvel ezelőtt, tavaly húsvét hétfőn hunyt el. Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk. A mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros húsvétkor. A betegségéből lábadozó bíboros esztergom budapesti érsek hangüzenetben szólt a hívekhez. A bíboros úgy fogalmazott, húsvét azt hirdeti, hogy van túlvilág, hogy maga Jézus az, aki nekünk erőt ad, aki bennünket, mindannyiunkat szeret. Ő az, aki ma is minden nehézség és baj, és akár a mi bűneink ellenére is segít abban, hogy boldogok legyünk. Az a feladatunk, hogy a világnak is elmondjuk ezt a nagy titkot, mert nekik is szükségük van rá, mert őket is boldoggá teheti, hangoztatta a bíboros. Húsvét vasárnap délelőtt Ternyák Csaba érsek ünnepi szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában. Elmondta, a 2000 évvel ezelőtti esemény volt a legnagyobb hatással mindmáig az egész világ életére. És ennél nagyobb esemény nem is lehet, hiszen Krisztus feltámadása meghozta nekünk is a reményt, hogy életünk nem a semmibe, hanem Isten szerető karjába vezet. Húsvét világra szóló örökérvényű üzenete, hogy Jézus feltámadása életünk legnagyobb gondjára meghozta a választ. Ha Krisztus feltámadt, akkor van feltámadás is, mi is feltámadunk. Ez új erőt és motivációt ad a mindennapi élethez. Arra buzdította a híveket, hogy a húsvéti örömhír alakítsa át személyes és közösségi életüket is, segítse az elfogadást, a békét és az előítéletek levetését. A feltámadás örömüzenete az, hogy van bátorítás, nem is akármilyen bátorítás, isteni bátorítás, jelentette ki a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Balaton-Almádiban. Steinbach József református püspök az ünnepi istentiszteleten hangsúlyozta, minden rendben van, nincs semmi baj, ez a húsvét evangéliuma. Halljuk meg ezt az isteni bátorítást. Hozzátette, Jézus Krisztus feltámadását nem magyarázni vagy bizonyítani kell, mert az lehetetlen, hanem hirdetni kell és bizonyosságot tenni róla. A református püspök igehirdetésében kiemelte, üres a húsvéti sír, a feltámadott Jézus Krisztus sokaknak megjelent, mindezt pedig azért tette, hogy megbátorítsa a szívünket. Április 24-e és 26-a között rendezik meg a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti és összművészeti eseményét, a 45. országos táncház találkozót és népművészeti vásárt Budapesten. A közlemény szerint a háromnapos fesztivál nyitó táncházzal indul a Fonó Budai Zeneházban. Szombaton és vasárnap a főhelyszín a Pap László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtéren egymást váltják majd a táncházak, miközben népművészeti vásár és párhuzamos szakmai programok is várják a látogatókat. Elhunyt Paulin Ferenc, Semmelweis Ignác díjas, szülész, nőgyógyász, nyugalmazott klinikai igazgató, tájékoztatta a család a Magyar Távirati Irodát. Kutatási szakterülete a koraszülés volt, klinika igazgatói tevékenysége alatt a születés közeli halálozási arány nagy mértékben javult. A 70-es évek közepi 35 ezrelékről a 2000-es évek közepére 7 ezrelék alá esett. Végül az időjárásról. A délnyugati nyugati országrész fölött összefüggő vastagabb felhőzet képződik, illetve terjeszkedik. Másutt a gomoly felhők feloszlását követően gyengén felhős időre van kilátás. A minimum hőmérséklet tághatárok között várható, a derült, szélcsendes fagyzugokban, fagypont alatt, míg a borult délnyugati részeken 10 fok közelében alakulhat. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Műsorismertetésünk következik, de előbb a stábról a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Domain Vivien, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, rádiónk elnöke, Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bércesi András nevében is tartalmas húsvét hétfő estét kívánok mindenkinek. Nézzük, mi vár ránk a nap hátra lévő részében. Hamarosan húsvéti köszöntő címmel irodalmi összeállítást hallhatnak, melyben Fekete István és Sík Sándor műveiből Somosvári Eszter Anna válogat, Nagy András és Réti Árpád lesznek az előadók. Ezután Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk, ebben Cseh István kanonok Putnoki plébánossal beszélgetünk hivatásáról. 21 órától hírek, majd Beszélőkönyvek című műsorunkat sugározzuk. Jules Verne a Dunai hajós című regényének 9. részét Koncz Gábor előadásában hallják, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. 21.30-tól a Lélek útjain című műsorunkat hallhatják. A téma a mai műsorban Kuklai Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvas fel Dobos Katalin színművésznő. 22 órától híreket mondunk, majd Közélet című műsorunkat sugározzuk. Ennek elején Ternyák Csaba egri érsek húsvét vasárnapi gondolatait idézzük fel, majd dr. Makkai László pasztorál pszichológussal, görögkatolikus lelkésszel beszélgetünk húsvét üzenetéről. Adásunk végén pedig a Vállalkozásra fel elnevezésű országos vetélkedő második, egyben utolsó fordulójáról számolunk be önöknek. Ajánlónk következik az adásból, melyben dr. Makkai Lászlót idézzük.
Higgyük el, hogy embertársaink felé ezek a szóbeli gesztusok is rengeteget tudnak jelenteni. Ne fukarkodjunk attól, hogy a húsvéti örömhír, amit átélve, megélve, mi magunk is megtapasztalva annak a gyönyörűségét, szépségét, az énekeinknek a gazdagságát, hogy az embertársaink felé is nagyon fontos ezt az örömhírt így átadni, hogy próbáljuk meg kiemelni a embertársaink értékét, hogy miben vagy értékes, miben vagy jó, és ne fukarkodjunk a dicséretekkel sem, mert azt gondolom, hogy az emberi léleknek nagyon szüksége van arra, hogy néha azt mondják nekünk, hogy igen, ezt te jól csináltad, erre büszke vagyok rád.
23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatják meg. 23-25 Hitvalló című műsorunkkal jelentkezünk. Ezt követően lesz a napbúcsúztatónk. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas húsvét hétfő estét kívánok minden munkatársam nevében.
Áldott húsvéti ünnepet kívánunk minden kedves hallgatónknak!
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Fekete István és Sík Sándor műveiből, melyeket Nagy András és Réti Árpád előadásában hallhatnak.
Sík Sándor, rózsakoszorú. Minden ige már betellett. Az elgördült szikla mellett két fehér angyal lebeg, és felelvén egy a másnak, énekelnek és hárfáznak szép angyali éneket. Jaj, Hogy hullott drága vére Getsemane friss füvére? Keresztények, sírjatok! Szél a felhőt szerte fújja, él a Krisztus, alleluja! Emberek, feltámadott! Véres ajkán ostoroknak, izzó gyöngyszemek csorognak. Forró vére földre hull. Fényben fürdik fönn a tábor, zeng az ég és zúg a távol. Fényes felhőn száll az Úr. Vérzi főjét ráfonódva, sebző tüskék szörnyű csókja. Szánjátok meg, emberek! Rátok, tűz lelkét lehelte, ég a pünköst izzó lelke, zúgnak élő nagy szelek. Nézd a véres nagy keresztet, jaj, sebes két térde reszket, jaj, le kell roskadnia. Rózsaszínű fellegekben, a mosolygó mennybe lebben asszonyunk, Szűz Mária. Föld megindul, holt megéled. Jaj, kereszten függ az élet. Minden elvégeztetett. Énekelnek alleluját, boldog asszony koszorúját, szép angyali seregek. Így dalolt az angyalének, és mindenek figyelének, fű, fa, virág hallgatott. Minden hívek koszorúja énekelje. Alleluja! Él az Úr! Feltámadott!
Fekete István, feltámadás. Odakünt még világos volt, de a szobára lassú délutáni borulás szállt. Az asszony már kétszer megmozdult, hogy a gyertyákat kitegye az ablakba, de aztán csak megroskadt, és álmatlan, karikás szeme elfordult a csillogó gyertyatartóktól. A doktor kabátját se vetette le. Ült az ágy mellett, s a beteg csuklóját fogta. Most, mintha ebben a pillanatban indult volna el, hangosabban kezdett járni az óra, pedig csak a csend lett nagyobb. Itt maradok. Neked úgyis dolgod van. Legyen készen forró víz, fordult az asszony felé. És babkávé is, ha van. Igen, rebbent meg az, és még szorosabban fogta meg egyik kezével a másikat. Gyenge a szív? Kérdezte a kántor, de el is hallgatott, mert a doktor láthatólag unta a szülőket. A beteg 6-7 éves kisfiú néha nyugtalanul megmozdult és akadozva lélegzett. A doktor újra megfogta csuklóját, de ez csak mozdulat volt. Forró vizet mondtam, ugye? És az asszonyra nézett. Amikor egyedül maradtak, felállt. Feri, és a szónál sokkal szelídebben fogta meg az apa vállát. Nem szeretem a nagy publikumot. Szépen eredj a dolgodra. Megmondom, zavarsz. Mariskával elegen vagyunk. De hát mit akarsz? Műtét? Azt, hogy hagyj magunkra. Előrántotta óráját, mintha valahova mennie kellene. Különben még el is késel. Amikor künt becsukódtak az ajtók, és a léptek eldobogtak még az ablak alatt is, kinyitotta műszertáskáját, azután a mosdóhoz lépett. Adjon pár tiszta törülközőt, Mariska. És mosolyogva nézett a belépő asszonyra. Tudja, én ugyan hiszek a szérum hatásában, de nem kockáztatok semmit. Egy kis műtét. Ferit elküldtem, mert a férfiak nem érnek semmit. A gégét szépen felnyitjuk, egy kis cső, és 4 nap múlva már fütyülünk minden diftériára. Az asszony szeme megrebbent, s egy pillanatra az iszonyat dermedése szaladt a szívére, de aztán olyan egyszerű mozdulattal fordult a szekrény felé, mintha csak vendégnek kellett volna tiszta törülközőt adni. Hányat vegyek elő? A kántor lassan ballagott a templom felé. Néha a földre nézett, néha a házak fölé, hol a kémények és oromfalak körül már az alkony búcsúzó világossága derengett. Valami lázas szorongás, másnaptalanság volt e fény és az udvarok hideg árnyéka között. A sekrestyében megborzongott, és hideg fulladást érzett a tömjén és viaszgyertyák tegnapi szagától. Talán most, gondolta, és talán nem sikerül. Ment a pap után a sírhoz. A tömeg szétvált előttük, és összefolyt utánuk, mint az aggódás iszapja, és meghidegült szívvel ereszkedett térdre. Nézte a kőpadlót, és kertjére gondolt, fiára, mert itt jácint illat volt a kis parasztkertek tavaszi virágától. Exurge! Ébredj fel! Énekelte a pap, és a kántor válaszolt, szinte ismeretlen zokogással hangja mélyén. Válaszolt végig, a beidegzettség tudásával, de belül azt mondta, Uram, elhagytál minket. Ekkor megdöbbent. A kis hitűség visszafordult, és a nyakába szakadt. Ne hagyj el minket, igazította ki, hiszen olyan kicsi még, és inkább én, inkább engem. Majdnem elsírta magát, de megszólaltak a csengők, és a tömjén szelíd szárnyalása végre felemelte a fejét, de alig látott valamit. A végtelenség valami megfoghatatlan fehér arany messzeségét, mégis közelségét. Nem tudta, mikor indultak el, de a csengők lépegettek előtte, lobogtak a zászlók, s az ének úgy zúdult ki a templom száján, mint a tél hideg, halott havát elhordó tavaszi áradás. Feltámadt Krisztus e napon. A mozgás kicsit megnyugtatta. A tömeg nem folytogatta, s az ének harsogása erőt hullámzott körülötte. Lassan sötétedett. Talán nem is kellett metszeni, gondolta. De a doktor táskája nagy volt, s a doktor gyerekkori barátja volt, ismerte. A táskában a műszerkifőző edény volt, s csak akkor ilyen, ha verekedni kell. Gyerekkorukban egymással, most a... igen, a halállal. Hogy az ember vigadozzon. Vigadozzon? Úristen! Szeme rémülten akadt meg ablakokon. Nem égnek a gyertyák. Hazamegyek, gondolta. De a csengők szelíden lépegettek előtte, és csak ment. Hazamegyek. Most már úgyis mindegy. De azért csak ment. A menet már kanyarodott a templomajtó felé, mintha az ének és a harangok zúgása visszatérne a fészekbe. A távoli oltár most sötétnek látszott. A kántor felvonszolta magát a kórusba, de mire felért, már lobogott az oltár, és susogó nagy csend lett. Elhallgattak a csengők, de most alig érezte a csendet és környezetét. Tudta maga mögött az orgonasípok rendjét, két oldalt a kórusrács fekete vert vasát, és alul a két oszlopot, ami az egészet tartotta. De mindez kívül volt. Belül két fekete ablakszem volt, szinte üreg, ahol ma nem volt fény, nem volt világosság. Uram, gondolta, mégis elhagytál, és mélységes üres lett belül minden. De valaki lögdösni kezdte, és egy cédulát tett a billentyűkre. Minden veszélyen túl vagyunk. És ekkor meleg, mélységes gyengeség fogta el, szégyenkező, öntudatlan hálája a boldogságnak. Keze kinyúlt, ujjai ízlelve tétováztak sárga fogain a sípoknak, aztán szétáradt a boltívek alatt a Te Deum. Ekkor már este volt, és kint sötét, de a sötétségben a csillagok kinyitották már szemüket. Fekete István, a bárány. Tavaly, persze régi tavaly volt ez nagyon, nem ettünk húsvétra bárányt. Pedig szeretjük a bárányhúst, de hát nem lehetett. Az történt ugyanis, hogy Ilona jártában keltében benézett a gyerekszobába is, s ha már benézett, el is újságolta, hogy meghozták a húsvéti bárányt. Hol van, hol van? A kocsiszínben. János bácsi hozta be. Finom húsa lesz, szép, nagy, pedig még teljes bárány, szóval még szoptatta az anyja. Megnézem, mondta fiam, és cipőt rántva, úgy, ahogy volt, rohant a kocsiszínbe, és pár perc múlva ölbe vitte be szobájukba a szelíd szemű, ilyet kis jószágot. Azt mondja János bácsi, mondta elkeseredetten nénjének, aki a másik ágyban feküdt, hogy vigyen vissza, mert leüli, és a kést is elővette. Mi? Keseredette lányom. Add ide, öcsi. Be! Siránkozott a kis bárány. Be! Mondta még az ágyban is, mert a kislányom maga mellé vette, hogy a báránykának csak a feje látszott. Be! Leölik, ült fel a fiam. Mezítlen lába kilógott a paplan alól. Le akarják ölni. És a szeme elsötétedett. Én nem eszem belőle. Én se, mondta lányom. Anyu se szereti. Be! Szólt közbe a bárányka halkan, és úgy látszott, mintha a szeme könnyes lenne. Akkor meg minek leülni? Apu szereti, nézett fiam komoran a padlóra. Mondta, hogy szereti. Apu menjen a kocsmába bárányt enni, mondta lányom, és a kisbárányt magához ölelte. Meg is mondom neki. Fiam kissé ijetten nézett nénjére. Ezt csak úgy mondod. Tudod, hogy apu milyen? Behívja János bácsit, és már veszi is elő a bicskáját. A bicska szóra lányunk elhalványult, mert amilyen hamar visszavágott, olyan nagyon meg is tudott ijedni. Csend volt egy ideig a szobában. A kisbárány mocorogni kezdett, majd azt mondta. Be! Anyunak kellene szólni, mondta halkan lányom, mint aki csak hangosan gondolkodik. Fiam elkeseredetten legyintett. Anyu is szereti a bárányhúst, s a végét már sírva mondta. Kicsit később Ilona jött be. János bácsi izeni, hogy adják ide a bárányt. Végezni akar vele, mert még beretválkozni is szeretne. Misére akar menni? Csend lett a szobában. Majd lányom szólalt meg. Ilonka, Loncikám, mondja meg János bácsinak, hogy mindjárt, csak megmutatjuk anyunak is. Lonci felrántotta a vállát, jelezve, hogy a következményekért nem vállal felelősséget, és kiment a szobából. És a két gyerek csak nézte egymást, majd öcsi szólalt meg. Talán alusznak még. Aztán mit mondunk? Azt nem lehet mondani, hogy menjen a kocsmába, tudod? Anyu azonnal kidob bennünket. Be! Mondta a kis bárány, és ki akart szállni az ágyból. Barikám, mondta a kislány, ne rúgdald a hasamat. Azt gondoltam, didergett a fiam, mert a szoba nem volt meleg, s ő még mindig az ágy szélén ült. Vigyük be anyuhoz. Apu ilyenkor borotválkozik. Így azután az a ritka eset állt elő, hogy már reggel 7-kor kopogtattak a hálószoba ajtaján. Én már a fürdőszobába készültem, és furcsa volt, hogy Ilona a folyosó felől kopogtat. Mit akar Ilona? Kérdeztem. Csend. De valami szöszmötölés hallatszik, majd lassan nyílik az ajtó, és kislányom szól be. Mi vagyunk? Valami baj van, gondolom. S ahogy kinyitom az ajtót, ott áll a két gyerek dideregve, mezitláb, s öcsi karjában a kisbárány. Nevetni szeretnék ezen a furcsa processzión, de didereg a két gyerek. Gyertek be! Hol a papucs? Hol a hálókabát? Meg akartok betegedni? Mit akartok azzal a birkával? Feleségem személyig felhúzza a paplant, és a paplan alatt nevet. A két gyerek hallgat. Hát, ha nincs mondani valótok, elmehettek. Ez nem birka, mondja lányom. Ez csak kisbárány, és görbül el a szája, és öcsire néz. Ezt már kórusban sírják. Nem akarjuk, hogy János bácsi megölje. És ott állnak, és folyik a könnyük. De én sem állok a helyzet magaslatán, mert nagyon szíven ütött ez a kis processzió, de mérges is vagyok, mert feleségem nem segít. Én nem szólok bele, mondom. A kisbárány a konyhához tartozik, intézzétek el anyátokkal. Azzal megfordulok, és kimegyek a fürdőszobába. Gyorsan megborotválkozom, és visszatérve a hálóba a következő képben gyönyörködhetem. Feleségem hangtalanul nevet, s az én ágyamban a két gyerek, s köztük a kisbárány olyan természetesen, mint a pálmajorban kizárólag pehelypaplan alatt tartózkodott volna. A kisbárány aztán megnőtt szépen. Mackó kutyánkkal megbarátkozott, a tyúkok kukoricáját megette, Ilonát játékosan megkergette. Végül is kivittük az akolba, ahova tartozott, és szép, nagy, magnak való kosbárány lett belőle, bár az ismeretséget még tartotta egy darabig. Aztán elmúlt egy év. Miska, mert ez lett a kiskos neve, tenyészkosnak lett kijelölve, és úgy látszik, fejébe szállt a nagy dicsőség, mert később már szóba sem állt velünk. S én, egyéb dolgom is volt, el is felejtettem már a tavalyi húsvétot. Amikor eljött az idő, és újra barkát szenteltünk, és újra húsvétot ünnepeltünk. És valamelyik reggelen újra meghozta János a húsvéti bárányt, és újra jött a kis processzió, minden változás nélkül, csak éppen kicsit nagyobbak lettek a gyerekek. Kislányom, ő a nagyobbik, már pizsamában könnyezik a kisbárányért, és öcsi a hálóinget úgy kinőtte, hogy az már szinte illetlen. De férfias. Mindezek dacára sírva kérnek kegyelmet ennek az új kisbáránynak is. Lám, a tavalyi is milyen szép lett, ugye? Persze, mit tehetek. Kicsit mérgelődöm, mert szeretem a rántott bárányt, de a családi béke is fontos. Hát kimegyek borotválkozni. Visszatérve a hálóba, a tavalyi kép. Egyik ágyban nőm, a másikban, az enyémben, a két gyerek és köztük a bárány. Nőm nevet. Én nem. A rántott bárányra gondolok, és feleségem figyelmeztetni fogom erre a vonzalomra. Jövőre majd én rendezem meg ezt a bárány ügyet. Nem lehet az ilyesmit az asszonyokra bízni. De aztán elfeledem ezt a kis nézgelődést, és sietnék az irodába, amikor feleségem megfog a folyosón. Mutatok valamit. Sietek. Egy pillanat. És kitárja a jégszekrény ajtaját. És rámutat egy nagy tálra, amely tele van rántani való bárányhússal. Szívem! Kérek bocsánatot gondolatban, de már akkor is arra gondoltam, és gondolok ma is, hogy a komoly földi dolgok elintézését, például a háború és béke ügyét, nem lenne okosabb az asszonyokra bízni. Mert hogy a férfiak csak a háborúhoz értenek, azt már sokszor és mindig szomorúan tapasztaltuk. Thank you.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Fekete István és Sík Sándor műveiből, melyeket Nagy András és Réti Árpád előadásában sugároztunk. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Cseh István kanonok Putnoki plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Vannak dolgok, amikor fáj valami az embernek, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most lezártam magam. Édesanyám mondta mindig, ugye itt volt nálam, itt is halt meg a kezeim között, hála Istennek, megadta a Jóisten ezt a lehetőséget neki is, nekem is, mert megígértem, hogy kórházba nem engedem. És a lényeg az, hogy hát volt, mint gyerek, anya között is volt valami konfliktus, beleszólt olyanba, amiben mondjuk nem kellett volna beleszólnia, és akkor mondtam, hogy édesanyám, hogy a rántás jobb felé, vagy bal felé csinálja, nekem teljesen mindegy, én nem szólok bele, de anyuka se szóljon bele. És akkor nem az volt a baj, hogy ezt megmondtam, hanem egy kicsikét talán úgy mondtam, hogy nem, nem kellett nem volna, volt. És ugye neki itt volt a szoba, a másik szobába aludt ő, én itt. Mindig nyitva volt az ajtó, bebe nézegettem, és akkor hát természetes, hogy soha nem tudtam elaludni úgy, hogy ne menjek be, és ne mondjam azt, hogy ne tessék haragudni. És azt mondta, hogy kisfiam, nem haragszok, csak fáj. És ezt úgy a szívembe beleírtam, belevéstem, hogy megbánthatnak, beléd rúghatnak, nincs harag. Fáj, de bocsáss meg a vétkenket, miképpen mi is megbocsátjuk. És ez nagyon meghatározó. Jó pap is holtig tanul, ahogy szokták mondani.
Az egyik legnehezebb dologra hívta fel most így a figyelmet István atya, a megbocsátás az nagyon-nagyon nehéz.
Igen, 31 éves volt a bátyám, amikor olyan körülmények között halt meg, hogy má is se tudjuk. Hát kis motorral mentek négy fiatal, vissza nem jöttek, elmentek Bódvaszilasra sörér, hogy majd szalonát sütnek, és ott a falu szélén volt egy közlekedési baleset. Rendőrségi vizsgálat, de én megtudtam, hogy nacsalnyikok, nagy vezető rendőrök ittasan tilosba vadásztak. Lényeg, bátyám meghalt. Nem volt könnyű, mert ugye ő 48-as volt, én 50-es is, tehát nagyon szoros volt a kapcsolat. És amikor hát meghalt, hát az emberben volt nagy fájdalom, de ezt is rábíztam a Jóistenre. Édesanyám még akkor élt, a Putnoki Jósasszony, menjünk el, mondom, édesanyám, nem megyünk el. A Jóisten mindenkinek megadja azt, amit megérdemelt, amit ne adj Isten Pál apostol szavaival, amit földi életünk során tettünk, az szerint, hogy jók vagy gonoszat tettünk, vagy voltunk. Bízzuk ezt a Jóistenre, és azóta is én úgy vagyok vele, hogy fáj, mert nagyon közeli kapcsolatom volt a legkisebb testvéremmel, de rábíztam a Jóistenre, és nincs harag. Tehát tudom is, hogy kik voltak akkor ott vadászni.
Nehézségektől nem volt mentes a gyerekkora sem, meg a későbbi időszak sem, majd még erről beszélünk. Elérkeztünk, hogyha már a szemináriumról beszéltünk, 75-ben szentelték pappá plébános atyát, nemrég volt az aranymiséje.
Igen.
Papi elmondata pedig, amit így elárult nekem, az egyik kedvencem, a Te Deum, és annak egy sorát választotta papi elmondatául. Mi volt ez?
Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. És ez meghatározza az életemet.
Igen, úgy választ ilyenkor egy fiatalember egy papi elmondatot, ami egyfajta élethivatás, cél, lehet ezt mondani? Hogy e szerint szeretné élni az életét?
Hát természetes. Idézőjel az emberekben, az ember csalatkozhat, de az Isten benne. De hát az Isten mindig velünk van. Csak mi nem akarjuk tudomásul venni sokszor. Tehát akit szeret az Isten, azt próbára teszi. Hát nekem is voltak és vannak, meg valószínű lesznek is ilyen próbatételeim. Amikor igent mondtam erre a beszélgetésre, akkor eszembe jutott a Lajos atya, Takács Lajos. Ugye őt is azt mondja, hogy 66 óta ismerte. mert gimnáziumban is úgy egy vonaton, ugye, mert ő Dobódéli volt, én meg Tornanáraskai, tehát 66 óta ismertem, és vele is nagyon jó volt a kapcsolatom, és fiatalabb kolléga volt, de felnéztem rá. Pontosan akkor, amikor tudtam, hogy hordozza az élet keresztjét. Tehát nem volt könnyű. Neki se, de azt hiszem, hogy senkinek sem kereszthordozás.
Igen. De van egy bizonyosságunk, hogy nem egyedül visszük a keresztünket.
Igen. Aki keresztet ad, erőt is ad a hordozáshoz.
Mikor készültem erre a beszélgetésre, ugye egy támpont mindig a sematizmus, és fellapozva a sematizmust István atya életútjánál meglepődtem, mert mindössze 3 szolgálati helyet találtam. Beszéljünk az elsőről. Szentelése után közvetlenül 2 évre Salgótarjánba került káplánnak. Milyen szép élményt vagy emléket őriz a salgótarjáni évekből?
Hát most a szentelés napján, ugye amikor megkaptam a dispozíciót, és utána beszéltem az idősebb kollégákkal, ugye mi még a Rozsnyói Egyházmegye szolgálatára voltunk szentelve, Istenem, a Kis Moszkvába helyeztek. Ezzel mindent megmondtak. De elmentem, teljesítettem azt a feladatot, amit rám bíztak, és én jól éreztem magam ott. Természetes volt nehézség, hiszen próbáltuk kialakítani, ott nem nagyon volt hittanóra, majd utána már ifjúsági hittan is volt, és akkor hát először a főnök szólt, hogy hagyjátok már abba ezt például a focizást. Éppen a Gagarin iskolába jártunk le vasárnaponként a játszótérre focizni, majd utána jött a úgynevezett helynök úr, majd később, amikor az akkori érsek úr szólt, hogy nem megüzentem, hogy hagyjátok abba. Hagyjátok abba azt. Abba hagytuk. De utána más oldalról kezdtek támadni. Azt mondtuk, hogy jobb lesz akkor a foci. Azt támadják, tehát volt, hogy megkerestek, miért tartok ifjúsági hittant, mi a célom, miért jönnek ide. Tehát abban az időben nehéz volt. De hát a Krisztus követés az soha nem könnyű. Az mindig nehéz.
És sikerült jó közösséget kialakítani fiatalokkal vagy idősebbekkel?
Tehát volt egy kis mag, ott jól éreztem magam, hát például a Zahar atya akkor volt gimnazista, Zahar Béla, ő Váci Egyházmegyés, ma is tartjuk a kapcsolatot. Hát azóta többen már meghaltak, én ugye kikerültem Ragályra.
És Ragályon volt 12 éven keresztül plébános. Ez volt az első plébánosi szolgálati helye. Jól gondolom azt, hogy ha valaki káplánság után már egy önálló szolgálati helyet kap, akkor egy ilyen nagyon lelkesedéssel, tele ötletekkel lép ki, úgymond, egyfajta szabadság felé. Volt ilyen érzés István atyában, amikor
természetes.
Elindult? Hogy na, akkor most már a magam ura vagyok, és most már amit én szeretnék, hogy milyen közösségeket lehet alakítani, akár fiatalokból, idősebbekből, azt most már szabadon megtehetem.
Na most ugye Ragály, ez idézőjel büntető, majdnem hely volt. Meg kell nézni a régebbi sematizmusokat, és akkor látja az ember, hogy 1-2 évet voltak, maximum 3, egyedül az elődön volt ott, ha jól emlékszem, most nem tudom megkérni, 21 évig vagy meddig, a Géza bácsi, mert Ragályhoz tartozott 8 falu. És lényeg az, hogy amikor ebből Kánó Imola ez kiesett, mert hát ez egy református vidék ott, az a környezet, és hát csak egyedül voltam papat, ott lelkészek voltak, Zubogyon, Akteleken, akkor Alsószuhán, tehát sokkal nehezebb volt az én feladatom, de hogy mondjam, tehát mentem a kis falvakba is, hát tehát hittanóra, hát hol a templom nincs, hát hol tartsam meg, házaknál. És akkor be volt osztva, hogy mikor melyik faluba megyek hittanórára, és akkor például Alsószuha. Alsószuhán mitő voltak a Váradi család, ahova mentem, vagy volt az Eszlári család, volt mit tudom én, a Ablonci család, és akkor az a pár gyerek, az a pár katolikus gyerek odajött. ugyanígy már Szuhafön volt kápolna, ott a kápolnába tartottam, Zádorfalván is, Akteleken szintén a kápolnába, később az iskolába, de nekem Zubogyon, a parókián tartottam a hétán. Nagyon jó kapcsolatom volt, meg most sincs rossz kapcsolatom a református lelkészekkel. Tehát mentem Zubogyra, a kulcsot odaadta a szomszédnak, megérkeztem, akkor jöttek a gyerekek, tudták, mit jön, hogy szerdán délután 5 óra, és akkor... Amikor vége volt a héttanórának, akkor ha tiszteletes asszony ugye úton volt, akkor én befűtöttem, hogy mire hazajön, akkor meleg legyen, visszavittem a kulcsot. Tehát egy ilyen, vagy ragályon, ha mentünk kirándulni, akkor a református sokkal együtt mentünk mindig. Tehát két busszal mentünk, mondjuk Sárospatakra, vagy mit tudom, a gyerekekkel mentem a Rakacai tóra, vagy alava, akkor jött a tiszteletes úr, ő is hozott egy pár gyereket, én is vittem egy pár gyereket, és együtt lüktettünk. Éppen amikor a cigánypasztoráció volt, vagy a bazilikában az összejövetelük, hogy elvittem én családot, nagyon tisztelem őket, normálisan nevelik a gyereküket, és akkor siettem haza, mert eltévesztettem, egy nénének a 80. születésnapjára meghívtak. És egy héttel hamarabb mentem. Elmegyek Alsószuhára, megyek a művelődés házba, semmi.
Senki.
Megyek a családhoz, zárt ajtó. Átmegyek a szomszédba, zárt ajtó. Hát mondom, itt valami nem stimmel. Mondom, lehet, hogy Kelemérbe tartják meg, mert lehet ilyen is. És akkor, hát mit csinálják? Bemegyek a kocsmába, és pont egy volt hittanosom, aki mindig volt. Itt van a nevelőapám. Tehát ő úgy tart engem. Ugye nem tudtam a telefonszámokat, felhívtak, mondták, majd a jövő héten lesz. Oké, minden. De akkor is ilyen, hogy mondjam, elég hajtott programom volt, úgyhogy mondtam, hogy hát, egy fél órára ki tudok menni, hogy ezzel megtiszteljem a nénit, aki, mondom, olyan családok voltak, akik Alsószuháról bejártak vasárnaponként Zádorfalvára, családostól a templomba. Tehát gyerekeket hozták együtt. És ez a három család, de a jóformán ma is megvan a kapcsolatom.
Ez is egy fontos dolog. Nyilván a legfontosabb az Isten kapcsolat, hogy a jó Istenhez elvezetni az embereket, csak hogy azzal, hogy valakit egy másik szolgálati helyre helyeznek, azzal ne szűnjön meg adott esetben a jó kapcsolat azokkal, akikkel sikerült kialakítani.
Hát nekem olyan értelemben jó is, mert itt a szomszédban éppen a járási hivatal itt van. És akkor vannak már olyanok, akiket már, hogy mondjam, hát eltelt, mit tudom én, 36 év.
Ez már a következő szolgálati helye, ugye, mert 1989-ben Putnokra helyezte a főpásztor, és
van.
Most 2026 elején itt, ahogy beszélgetünk, ez több mint 36 év, amit Putnokon töltött.
Hát akkor azt mondta az érsek úr, előtte el akartak engem helyezni, tehát még zabarba, emlékszem rá, és akkor Csontos atya volt a helynök, és megírtam neki, hogy anyagiakban, lelkiekben ez a ragály elég szegény, de a papok összetartása mindez kárpótolja. Tehát 7 kolléga volt még abban az időben itt, a Putnoki kerületnél. Én voltam a legfiatalabb, de nagyon jó kapcsolata volt az embernek az idősebb papokkal is. És ezt írtam, hogy tehát a papok összetartása mindez kárpótolja. Tehát ragály nem gazdag hely. De lelkiekben sem, mert mivel református a lakosság legnagyobb része, meg a környék is. De nagyon jó volt a papoknak az összetartása. Most akkor érsek úr, ugye 89. augusztus 1-ével megkaptam a felhívott ő telefonon, hogy ez van. Hát azt mondja, bemész Putnokra, és akkor te leszel az esperes, és mondta, hogy hát érsek úr, ha lehet, Bandi bácsi az esperesem, aki legalább 20 évvel tőlem idősebb, hát akkor vagy Putnok, vagy nem az esperességet vállalom. És akkor hál' Istennek megértette, úgyhogy bejöttem ide, mégpedig 89. november 7-én ugye szakadó esőbe költöztem be ide, és innen kellett ellátnom ugyanazt a ragályi területet. Tehát ez annyit jelent, hogy egy vasárnapi utam az olyan 75 kilométer volt. Tehát Szuhafő, Zádor, Aktelek, Ragály, Putnok. Nyáron észre se veszi az ember.
Nyáron egyszerűen télen, hogyha főleg így, ha nagy
tehát
hó van.
Egy fél óra alatt kint vagyok Akteleken, vagy kint voltam, de éppen tegnap kellett egy ragályi bácsit temetni, aki itt volt az idősek otthonában, és megkértek, hogyha lehet én temessem, mert jártam be hozzá. Hát bizony, fél óra kevés volt.
akkor...
Bocsánat, de nagyon rossz volt ez a helyezés.
Gyakorlatilag egy pár tíz kilométert jelent Ragálytól.
Nem az a baj. Valahon az ember lehúz, 13 évet voltam Ragályon. És utána még 8 évig kellett kijárnom. És oda járni ki, ahol voltál, ahol kezdted a plébánosságodat. Tehát az emberek úgy érezték, hogy hát én kértem magasabb helyre magam, de nem igaz, hanem megkaptam a dispozíciót is, elfogadtam. És itt volt a nehéz, hogy ugyanúgy kijárni innen azokhoz a hívekhez, akikkel napi kapcsolatom volt, akikkel naponta találkoztam. Tehát a plébániára szinte nem volt kedvem bemenni. Tehát számomra rossz volt. Mert hogyha azt mondja, hogy jó, Putnokra helyezem, és Ragályt oda csatolom valahova, ne kelljen kijárni. Tehát ezt 8 évig én megtapasztaltam, és ezért mondtam egy alkalommal, hogy be akarták tölteni úgy, hogy káplánt adnak, és meg még hozzám csatolnak még egy másik területet, és mondtam, hogy akkor úton leszek mindig, mint valamikor Fokjenőre mondták, ez egyáltalán nem használ a híveknek.
Persze, közösségépítés nincs, szempontjából nincs. Akkor semmi lehetőség igen. Nincs, hogyha mindig másik településre
igen,
kell.
Igen, igen. Úgyhogy, tehát itt vagyok 30.
De Putnoknak van filiája? Itt tartozik ide bármilyen de, település?
Dubicsány és Sajóveleszt.
Akkor két település még ide tartozik.
Igen. És van Báréve, Plébánia, és van Serényfalva. És akkor Serényfalvához hozzá tartozik 7, Kelemér, Gömörszőlős, úgyhogy ez a körzet. De így könnyebben látnom, tehát mert Kelemér mondjuk oda-vissza 22 kilométer, mint kijárni Aktelekre is vissza. Tehát ez egyrészt nem fiatalodok, másrészt meg most ugye két iskola is van, a Bárévei és a Serényfalvai iskola, ugye? Az egyház iskola lett, és akkor hát oda is természetes, hogy járogatok.
Nem az sem nap, egy egyszerű terület
nem,
azért.
Nem minden nap, de járogatok. Tartom a kapcsolatot azért a pedagógusokkal.
36 éve egy településen, vagy nem egy, hanem itt a körzetben. Megvan ennek az előnye is, meg megvan a hátránya is. Én most az előnyökkel kezdeném, hogy gyakorlatilag 36 év alatt a szentségek kiszolgáltatása jut eszembe, hogy akiket annak idején keresztelt, azokat már nagyjából elérkeztünk ahhoz az élettartamhoz, amikor házasságot kötnek, és akkor a házasság szentségében is segítkezik annak kiszolgáltatásában, sőt, már ezeknek a családok egy jelentős részének már a gyerekeit is megkeresztelte. Én ennek az előnyét látom, hogy talán sikerül egy jó kapcsolatot így sok családdal kialakítani?
Hát egyre nehezebb. Tehát az, hogy kapcsolatom van a családokkal, de az a baj, hogy lehet, hogy rossz a meglátásom, ami kötelező, az soha nem jó. Tehát most már természetes 75 éves vagyok, hittanórákra nem járok. Van hitoktatóm, de az is megterhelő volt. Mert mondhatnám azt, hogy főállású hitoktató voltam, meg temetni kellett, meg mindent csinálni. Tehát az az idő egy kicsikét, hogy megviselte az embert. Tehát igen, már ismerek sok mindenkit, sőt, úgy a városban is, hogy mondjam, arcról, ugye, hogy te ennek, te annak, stb. A gyereke vagy. De az a baj, hogy a keresztelések száma is csökken. A házasságok száma meg abszolút.
De a gyerekszületések száma is csökken, nem? Vagy ezen a területen nem?
Csökken. Azt tehát annak csökken. Ellenére, hogy a kormány támogatja a családokat, hát jó, mondják, hogy igen, igen, igen. Persze biztos lesz ennek nyoma előbb-utóbb. Csak a falu, tehát én úgy látom falvakat, hogy benne élek. Átcserélődik a lakosság. Sőt, tehát ha azt veszem, hogy egyes falvak kihalnak, és ezt végig látni, ez borzasztó. Előregednek, kiöregednek, és utána ott mennek a házak tönkre. Szomorú. Vagy kirabulják.
Azzal kezdtem, hogy én az előnyét látom ennek a 36 évnek, de van hátránya 36 évet eltölteni egy területen?
A településtől függ. Hát ugye most, hogy volt az aranymisém, Hát természetes, hogy a polgármesteri hivatal, a polgármester úr is, meg a képviselők is úgy álltak hozzá, hogy szó se lehet ezt, én úgy akartam, hogy lefoglalom a Havannát, és akkor a meghívott, szó se lehet, te itt vagy 36 éve, és a képviselőtestület így döntött, hogy az Agapét azt mi álljuk. Tehát így soha nem volt nekem nézeteltérésem például a városvezetőivel sem, hál' Istennek. És lényeg az, hogy hát elfogadtam, igen, megköszöntem nekik, de mondtam úgy magamba, hogy hát akkor valamit valamiért, mert a temető keresztje az eléggé tönkre ment, és akkor beszéltem itt vállalkozóval, hogy megcsinálná a temető keresztjét is. Mondta, hogy hát atya, megcsinálom, de ez már akkor gránitból csináljuk, jó? És mondtam, hogy hát persze, miért ne lenne jó? Meg is történt, és akkor egy külön, tehát mise után pedig, akik ott voltak a misén, eljöttek, és felszenteltem a temetői keresztet. Úgy érzem, hogy tehát ezzel én is adtam a városnak valamit, tehát jó viszonyban vagyok. Tehát, ahogy szoktam mondani, hogy jobb egymás mellett, mint egymás ellen lenni.
Szóval, ez abszolút így van. Tehát, de ez is az előnye a 36 évnek.
Hát igen, ismerek sok mindenkit. Tehát, hogy például mit tudom, az idősek otthonába is, amikor megyek, úgy megyek, mintha hazamennék. Tehát vannak már olyan ápolók, akik valamikor hittanosaim voltak, és én mindig hangoztattam, de különösen, hogyha megtudtam valakiről, hogy egészségügyi pályára megy, akkor úgy menjél, hogyha van szíved, mert úgy állj hozzájuk, mint ha édesapád, édesanyád, testvéredet kellene ápolni, és tényleg itt, amikor bemegyek, mindig szeretettel fogadnak, az idősek is örülnek, misézek nekik, utána énekelgettünk egy kicsikét, dalolgatunk is, és akkor lényeg az, hogy akik ott vannak a misén, hát mikor menjen, 15-en, 20-an, mikor menjen, és akkor utána még elmegyek azokhoz a betegekhez, akik nem tudnak már mozogni, még tolókocsival sem, és akkor őket is szépen ellátom. Úgyhogy olyan otthonosan érzem az idősek otthonában is magam, mert már abban a korosztályban vagyok.
Kedves hallgatóink, Cseh István kanonok Putnoki plébánossal Papildikó beszélgetett.